Áldás békesség! Köszöntjük kedves hallgatóinkat! Önök a Budaörsi Református Egyházközség műsorát hallják, Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk címmel. Hallgatóink, a mai műsorunk ismét három részből áll. Az első részben a Pápai Református Teológiai Akadémiától kettő diákkal hallgattatnak meg egy beszélgetést. Műsorunk második felében befejezzük az előző adásunkban megkezdett témát, a lelkészek házasságát, illetve annak a problematikáját. Végül mai napi adásunkat a tavalyi csendes hét utolsó témájával zárjuk, ez a megismerés és a megértés. Ez év tavaszán templomunkban pápai diákok, pápai teológus hallgatók szolgáltak. A szolgálatot követően kettőjüket meghívtuk ebédre, a most hallható beszélgetést akkor rögzítettem velük. Ha az ember csendet akar csinálni, akkor indítsa el a felvedőt.
Így van. De az egyébként nem rossz dolog, amikor úgy sikerül olyan kihozni magunkból, hogy ennyire felkeltse a gyülekezet egyes tagjainak az érdeklődését.
Ki vagy, mi vagy? És egyébként egy életerős fiatalember miért választja ezt a hivatást manapság? Vonzó volt?
Igen, hát én először is a nevemet Asztalos Csongor Attilának hívnak. Erdélyből érkeztem, Marosvásárhely környékén, egész pontosan Nagykenden lakom. Marosvásárhely és Segesvár közötti fővonalon van ez a mi kis falucskánk, és a tavaly szeptembertől kezdtem meg a tanulmányaimat. Hát ezzel a teológiára való jövetelemmel valójában az életem egyik legfőbb vágyának tettem eleget, és úgy érzem, hogy valójában itt is van a helyem teológiának. Ez áll az én világomhoz a legközelebb, és reményem szerint, ahogy már ott a templomban is mondtam, majd Istennek sok-sok ilyen csodálatos titkában, majd bepillantást nyerek, remélem a teológia tanulmányaim során. Hát magamról nagyjából ennyit, és majd reméljük, hogy a továbbiakban is lesznek ilyen kiszállásaink, és hogy több ilyen különféle gyülekezetet fogunk megismerni, és szintén ilyen kellemes lesz a hangulat, ennyire ilyen megnyerő a légkör, és hát Kolozsváron is tanultam még teológiát. Hát ez amúgy egy hosszú történet, hogy hogy kerültem ide, meg nagyjából érdekes is ugyanakkor, de a lényeg az, hogy most
hát,
itt vagyok.
Azért érdekelne, hogy önként jöttél onnan el?
Hát nem igazán önként, tanulmányi okai voltak többnyire is, hogy akkor most itt lehetek. De úgy érzem, hogy ez a végállomás.
Tehát Kolozsváron van magyar református teológia?
Igen, igen, magyar református teológia. Nálunk a hagyomány mindig Kolozsvárhoz kötötte a teológiát. Egyébként Nagyszebenben is van, ami egy ott Lendélen van a Erdélyben, de az csak kifejezetten német nyelvű.
Nemrég voltam ott Nagyszebenben. Nem teológia ügyekből kifejezetten, hanem szakma ezek utána. Miért is jöttél el? Tudom, pont az, amire nem akartál beszélni, de úgy valahogy rövid vonalakban.
Ez mindenféleképpen a tanulmányaimhoz van köze ennek az eljövetelemnek. Hát,
te nem tanultál elég jól? Vagy?
Hát mondhatni úgy is. Több-kevesebb gondjaim voltak X meg Y tantárgyak, tanegységek körül is. Aminek a végkifejlete lett aztán az a tavaly előtti eset, amikor ugye Váronnan eljöttem, és a tavaly aztán felvételt nyertem, a júniusban volt egy ilyen alkalmassági vizsga a pápai teológián, és annak keretében aztán ott annak eredményeképpen lehetek.
És miért pont pápát választottad, hiszen van itt három teológiai.
Igen, hát valójában ez hozzánk a legtávolabbi teológia. De ennek ellenére itt azt hiszem, hogy nagyon jól érzem magam, és nagyon megszoktam, nagyon kellemes ez az egész pápa városa, és a diákság, az ottani teológia is már nagyon hozzászoktam, és azt hiszem, hogy nem, számomra most éppen az lenne fura, meg furcsa is, ha át kellene menjek egy másik teológiára, szóval már ez már nehezen lehetne elképzelni egy ilyet, hogy ennyi hónap után, mintha nem tudom, több éve ott tanulnék pápa.
Te szülői házból hoztad magad, de hétet vagy?
Hát ott alakult ki, igen, többnyire az évek folyamán, de nem is tudok visszaemlékezni, már nagyon régóta a teológiára szerettem jönni, és ott Kolozsváron is azért mentem, mert ennek is az egyik oka az volt, hogy nagyon szeretem a teológiát, és akkor Kolozsváron is.
Nem néztek rád furcsán? Visszagondolván az én ifjú zsenge koromra, mikor valaki hozzám hasonló korú gyerekkel játszottam volna, jöttem-mentem volna, én nagyon elcsodálkoztam volna azzal, hogy nájsz teológus akar lenni.
Hát igen, most...
Ezt nem furcsálták?
Az újabb idők teológusai szoktak ilyen focizni, járnak, és még minden mást csinálnak, olyan szabad időben lehet, ugye, bár belefér a programba. Néha napján jól is jön egy ilyen szabad időprogram.
Itt egy focista teológus mellettünk.
Bekapcsolódnék a beszélgetésbe én is. Először is szeretnék bemutatkozni, Pótor Mózes vagyok, Vásárosaményból, a Vásárosamény gyülekezetből mentem el először Sárospatakra, majd ez év februárjától pápán hallgatok teológiát. Hát most erre a mostani kérdésre visszatérve, hogy amikor én bementem az iskolába, rólam tudták, hogy én lelkészgyerek vagyok, és hátrányos vagy nem hátrányos megkülönböztetésként hát egy atya jelzővel is illettek, amit inkább a katolikusoknak szoktak mondani, és egy viccesen fogadták általános iskolába. Hát középiskolába is volt egy ilyen kirekesztő hatás, nem annyira azonosultam a közeg azzal a társasággal, valamilyen szinten igen, de minden egyes ilyen csintevésbe nem vettem részt, és hát az ilyen főbb szórakozási lehetőségeken túl nem annyira jártunk különböző vendéglátó ipari helységekbe, kocsmákba, éttermekbe. És úgy alakult ki bennem ez a teológiára való menete, hogy egyrészt már kicsikorom óta keresztszüleim szó szerint nem csak egy ilyen elhintett mondásuk volt, hogy úgy nevelnek föl, hogy majd ha fölnök, akkor vallást tegyek a hitemről gyülekezet előtt, és ők, mivel szintén gyülekezeti lelkészek voltak, ahogy apukám is,
tudták, hogy nem beszélnek.
Így, hát amikor elmentem hozzájuk, másfél éves voltam, és amikor már úgy Isten tisztelet éretté váltam, akkor akaratlanul is, ha nem tetszett a dolog, ha morcos voltam, akkor is menni kellett, és így ezt így beletáplálták a kicsi lelkembe, hogy menni kell, még ha nem akarok, akkor is.
És ez nem riasztott el? Léteznek olyan lelkész családok, akik pontosan a csemetéjüket nem tudják rávenni arra, hogy lejárjon az Isten tiszteletre. Azt nem mondom, hogy higgyen vagy hívő legyen, mert ugye ez nem egy teljesen egyértelmű jelzése a hitnek. Hát ez nem volt probléma?
Nem riasztott el. Tetszett a dolog, mert szerettem keresztüleimhez menni minden évben. Kétszer, de egyszerre mindenféleképpen volt velük kapcsolatom, és akkor menni kellett. És nem csak délelőtt, hanem délután is vasárnap. Azt is elfogadtam, és amikor jelentkeztem teológiára, akkor nem először Sárospatakra, hanem Debrecenben jelentkeztem, de oda nem vettek föl, hanem majd pótfelvételével kerültem Sárospatakra, ahol 2004 őszétől 2009 januárjáig hallottam a teológiát, és hát van teológiai vándorlás. Teológiák között teológus vándorlás.
Az első években van úgy, hogy tényleg sok a vizsga, meg nyilván sok tanegységet is fel lehet venni. Hát én is éltem ezzel a lehetőséggel, hogy ez nagyon nehéz lesz egy kicsikét, de nem megoldhatatlan. Nagyon meghatározza a magyarságnak az életét a református vallás, és hát sokan vannak a magyarok, az itteni magyarországi lakosok között is reformátusok, olyan 16%-nyi reformátusság.
Csak sajnos elég kevés gyakorolja a hitét.
Ez igen, ez már egy másik kérdés, másik témakör, hogy ki mennyire gyakorolja, és mennyire láthatóan, mennyire tapasztalhatóan gyakorolja a hitét. De szerintem valahol minden emberben megvan az a képzet, vagy az a vágy, hogy az ilyen abszolút értékek fele vágyakozzon. És ahogy a Szentírás tanítja, még a bolond szívében is megfogan, magában hordozza az Isten eszméjét, és még egy Isten tagadóba is. Már csak az egyszerű tény, hogy tagad valamit, tehát az már magában hordozza azt, hogy vágyódik valamire, vagy gondol valami felül, amire valójában nem is akarna gondolni. Szóval ez
egy ellentmondás. Istenre, és azért tagadja a jelenlétét. Mondjuk egy édesapa, vagy egy édesanya, vagy egy közeli hozzátartozó elvesztése miatt is.
Igen. Egy hete sincs, hogy egy távoli munkatársnőmmel találkoztam, akiről akkor tudtam meg, hogy nem csak a férjét vesztette el, hanem egy gyermekét, és gyermekét korábban, és nemrég a férjét, egy-két éve. És mondta, hogy ő haragban volt Istennel 2 évig. Ez nagyon igaz, amit mondasz, de most már megbékélt.
Igen, hát az embernek is.
Szokásosat mondtam neki, hogy hát mondjuk 30 évet élt a férjével, igazándiból hálát kell adni Istennek azért, hogy 30 évig volt neki férje, olyan férje és olyan kapcsolatban voltak egymással. Ez persze, akinek az hozzátartozója meghalt, azt igazándiból nem nagyon vigasztalja. És gyülekezeti lelkészek szeretnétek lenni mind a ketten?
Igen.
Igen, gyülekezeti lelkészek.
Soha nem merült fel semmi más bennetek. Teológiát elvégezett, több minden más is lehet csinálni, szóval nem akartok. Nem akarok lebeszélni róla, csak örülök neki.
Hát az irodai munka az nem. Az nem. Nem akarom semmilyen munkát alá levecsülni, de hát én láttam egy mintát is, a szüleim példáját, és van benne szépség, van benne nehézség is. Ezt próbálnám én is tovább vinni. És nem csak egy mintát láttam, hanem hát a családomban több mintát is.
Ebből érzem, hogy te szerencsés voltál. Képesnek érzed magad arra, hogy embereknek a gondját, baját, nyögét a nyakadba vegyed. Napi 24 órában, heti 7 napban, havi 30 nap, évi 365, soroljam?
Hát, ez így van szó szerint. Hát utoljára a családdal emlékezetem szerint Pápára és Balatonfüredre mentünk, és ennek jó 10-15 éve, amikor heten indultunk el, és mentünk a ország másik végébe nyaralni egy kicsit, és azóta együtt nem voltunk, és már sajnos nem is leszünk. Úgyhogy megvan ezzel a nehézséggel együtt is vállalom ezt a hivatást.
És azon a nehézséggel, hogy én nem sok milliómas lelkészt láttam.
Hát... és voltunk milliósok.
Ez kicsit megszépítő fogalmazás, egyet se láttam, nem is hallottam róla természetesen.
Ha mellette én már találkoztam olyan lelki pásztorral, aki mellette volt egy világi foglalkozásra, és tanárnő volt egy gimnáziumban, meg itt azt kell eldönteni, hogy hány gyermeket vállal az az illető, aki az gyermekek számától függ az életminőségnek a változása. Aki kevesebbet vállalnak, magasabb lesz az életszínvonala, aki többet vállalnak, valamivel alacsonyabb lesz egy ilyen nívó, de nem a felső 10 000 életszínvonalhoz képest. Ez az én véleményem.
Valójában én is felvételiztem még évekkel ezelőtt, a történelem szakra is sikerült is a felvételim, de mivel aztán később egy-két hónap múlva sikerült a teológiára, és akkor valóban a fontosabbikat választottam, mert úgy éreztem, hogy egy időben két helyen helytállni megfelelőképpen az nem nagyon menne, vagy ha menne is olyan, nem olyan felszínesen, és ezért maradtam a teológiánál. Mert nyilván, ha összehasonlítva két hivatást, vagy két foglalkozást, akkor ez jönne be tényleg a leginkább a teológia. Ez az, amit a legjobban szeretek, és emiatt maradtam a teológiánál. És horgonyoztam le ott a teológia partjainál végleg, reményem szerint.
És te Magyarországon szeretnél, most a mai Magyarországon szeretnél, ahogy Erdélyben?
Igen, hát ez minden jelen mutat, hogy majd a teológia végzése után itt maradok egy jó ideig Magyarországon. És hát nem tudom, hogy majd a távoli jövőben nem tudok nyilván belelátni, ez Isten dolga és az ő titka, hogy fogja alakítani a további életemet, meg hogy fog alakulni, de emberi számítások szerint legalábbis itt Magyarországon, igen.
Ez a szüleid ott maradtak?
Hát igen, de ők már hozzászoktak a távolléthez.
Ez most már nem probléma?
Nem, én is kérdeztem tőlük, de azt mondták, hogy már hozzá vannak szoktak. Ami nehéz volt, már elmúlt. És van ez az uniós rendszer is, tehát nem jelent külön gondot Romániából átmenni Magyarországra. Mert ez már jóval könnyebb, mint az ezelőtti években volt.
Hát egy 5x év múlva mondjuk még könnyebb lesz, amikor Schengeni határ kijebb tolódik, és akkor
igen.
Úgy lesz, mint mondjuk Ausztria és Magyarország közt, hogy az ember úgy megy át a határon, hogy alig veszi észre, hogy átment a határon. Egyszerűen. És nem gondolod, hogy hiányozni fogsz onnan az ottani magyaroknak? Ez, ugye az itteni magyarok át két-három csoportba oszthatók. A harmadik a közönös csoport, ki nem foglalkozik a dologgal. Az első csoport mondjuk az, aki szívesen látja itt az ottani magyarokat, de ugyanakkor azt is szeretne, hogy ott is maradjanak, de nem önzésből, hanem hogy megmaradjon ott a magyarság. És a másik csoport középső, az talán az, aki azt mondja, hogy hát elveszi a munkámat, meg stb. Mi a felét keresnek itt ezek a románok. Na, ilyen is van.
Igen,
nem fogsz te hiányozni az ottani magyarságnak?
Szerintem minden időben vannak olyan, és olyan emberek, olyan küldötte Istennek, akik majd mindent, mert ugyebár senki sem pótolhatatlan, de hát amúgy természetesen én sem leszek majd pótolhatatlan, és hát majd jönni fognak el
ember. De itt Magyarországon sem lennél pótolhatatlan?
Persze, sehol nem, de most már itt szeretnék itt Magyarországon lenni.
Ne is félre, nem leveszélni akarlak róla, csak érdekel ez a...
Hát néha napján nyilván még haza is utazok, és még haza látogatok, hogy milyen, hogy alakulnak a otthon a dolgok, meg az események, de azért nyilvánvaló, hogy a legtöbb időt majd itt fogom eltölteni.
Hát nekünk van egy testvérgyülekezetünk, Székelyudvarhely fölött a hegyen laknak, két kis magyar falucska, 100% magyar falu lakossággal bír, két-háromszáz fős mind a két falu, Farcát és Sükő, és egyszer ott voltunk. Elmentünk az istentiszteletre is, pont március 15-ét megelőző egy-két napban voltunk ott, és ott éreztem nagyon mélyen bennem, testemben, lelkemben éreztem, hogy mennyire fontos szerepet játszik ott a református egyházban, hogy maradjanak az emberek, a kis falucskáikban megmaradjanak, és hogy magyarok maradjanak.
Igen,
és attól félek, hogyha te, nem annyira te személyedről van itten szó, hanem hogyha általában mindenki onnan eljön, és szétzilálódnak ezek a kis picike mikroközösségek, akkor ezzel egy abszolút pótolhatatlan és újra nem teremthető érték számolódik föl és szűnik meg.
Igen, ez a mindenkori lelkészeknek, lelkipásztoroknak a feladata is, ebben valahol kulcs szerep hárul minden ilyen lelki vezetőre és nevelőre, mint akik a lelkészek, hogy egybe tartsák és megtartsák azt a közösséget, akár kisebb közösségről van szó, vagy akár nagyobb magyar közösségről, hogy egybe maradjon és a széthullás veszélye fenyegeti, de hogy nyilván ne induljon meg az a bomlás, az a sorolás, ami aztán a teljes tovatűnéséhez vezet majd a gyülekezetnek.
És rád, mint erdélyi magyarra, hogyan néztek? Ez jó, hogy nem annyira réget tért, tehát ez az élmény viszont.
Nem éreztették különösebben, nem? Hogy Erdélyből érkeztem. Hát én jól érzem magam ott, megszoktam kellemes, a légkörön befogadó volt már a kezdet-kezdetén, és hát remélem ez a további javon sem fog változni, úgyhogy nem éreztem semmilyen megkülönböztetést, ha éppen erre gondolunk. És mi a helyzet egyébként nyugattal, arra gondoltam, hogy a svájci meg a holland gyülekezettel szoktunk mi inkább testvéri kapcsolatot tartani és kiépíteni az évek folyamán. Sikerült is aztán...
Hát Budaörsön nincs ilyen kapcsolat. De Budaörsnek van néhány testvérvárosa, és tulajdonképpen a felvidéki kisújfalui testvérvárosunknak a gyülekezete és testvérgyülekezete, ugye ezt mondhatom talán. Legalábbis voltunk náluk Isten tiszteleten, és jóval vagyunk velük. Foci? Te labdarúgó típusú református lelkész paneta vagy?
Hát igen, ez egy kicsit a múltban nyúlik, ha fogalmazhatok így. A szüleim is úgy nőttek föl, mármint az édesapám és az ő testvérei, hogy ők is futballista szellemben nevelkedtek, és abban a szellemben nevelkedtünk mi is. A bátyámat kivéve a két öcsém, Dávid és Dániel, de bekapcsolódik a bátyám is, amikor vannak úgymond ilyen családi találkozók, amikor a 3-4 család 2-3 havonta összegyűlik, úgy, ahogy most mi itt, csak nem 4-5-en, hanem 20-25-en, és akkor egy napot eltöltünk, és annak a keretén belül ilyen focista csapatok alakulnak.
Hát és ennyi emberből már két csapat is kitelik.
És 6-7 fős csapatok alakulnak, és egymás ellen mérjük össze tudásunkat, és utána a nap további részében a eredményeknek a kitárgyalása és a helyzeteknek az elsorolása folytatódik, de van lelki alkalma is ennek, és így jött ez a focizási készség bennem is, és egyszerűen nagyon-nagyon szeretek futballozni, és hát nyerni is szeretne.
És a testvéreid, öcseid, bátyád vagy bátyáid, ők közülük is lesz lelkész?
Hát ide, vagyis a bátyám, ő már református lelkész Debrecen mellett egy kis haluban, Újlétán. A nővérem, ő tanító-hitoktató szakon végzett Debrecenben a Kölcseiben. Hallgatok teológiát, a két öcsém pedig, Dávid, ő ápolás és betegállátás szakra jelentkezett Nyíregyházára, és Dániel öcsém a legidős, és a legkisebb, aki ő pedig gimnazista, még a Debreceni Református Gimnáziumban 3. éves.
Hát akkor a környéken mozognak.
Igen.
A múltkori adásunkban a lelkész házasságok problematikájával foglalkoztunk. Terjedelmi okokból akkor az összeállításnak a második fele nem került bele a műsorba. Most pótoljuk ezt. És ha megvan a baj, a házasság válságba jutott, akkor miként reagáljunk erre? Erről dr. Szorka Miklós, a Családsegítő Misszió vezetője tartott előadást a teológia tavalyi évnyitóján. Hallgassuk őt! Az első tény, amit nem lehet kikerülni, a mai lelkipásztor házasságok gyakran rövid időn belül válással végződnek. A mi egyházi közvéleményünk nagyon ingerülten reagált arra, hogy milyen sok lelkipásztori házasság kapcsolat kerül krízisbe egészen a válásig. Ezzel a ténnyel szembesülnünk kell annak érdekében, hogy meg tudjuk előzni a kialakulását. Egy megdöbbentő adat. 1991 és 2006 között A három evangélikus és a négy református egyházkerületben 96 lelkészházas pár vált el. 1500 református lelkőpásztorból 1200 és 320 evangélikus lelkipásztorból 270 házas. Vannak lelkész kapcsolatok, melyek már az együttjárás és jegyesség idején veszélyeztetve voltak. Legtöbbször utólag jönnek erre rá. Tapasztalatom szerint négy fő okból lehet veszélyeztetve a kapcsolat. Elsőként, ha egyiküknél, vagy mindkettőjüknél nem megoldott személyiségi probléma, vagy személyiség zavar áll fenn. A második, egy olyan aláfölé rendeltségi viszony alakul ki Ádám és Éva közt, amit később a házasság nem visel el. A harmadik, súlyos istenkép, vagy kegyességi zavarok. Ezek a törvénykegyesség, vagy a kényszeresség zavarai, mely lehet személyiség probléma is. A negyedik, a kegyesség teljes hiánya. Ezek a tapasztalatok. Vannak lelkészházasságok, melyekben az első 5 évben sejthető, hogy veszélybe fognak kerülni. Az első tipikus probléma ezekben a házasságokban az a téveszme, hogy a szolgálat minden. Emiatt kizárodnak egymásból, és bezárodnak a gyülekezetbe. Ha mindketten olyan nagy profitai lelkiek, akkor különösképpen így van. A következő probléma egyfajta bizonyítási kényszer, különösképpen a pályakezdőknél. Nekem be kell bizonyítanom azt, hogy én igenis idevaló vagyok. Ez veszélyezteti ugyanúgy a szociális munkást, vagy az orvost is. A belső kohézió hiánya is súlyos következményekkel jár, ha nincs, ami minket összetartson belülről, ugyanakkor a külső, a kapcsolatból kifelé hívó erők egyre erősebbek. Ilyen erő lehet például a közélet, a személyes és mégis személyektelen kapcsolatok. Mik a lelkész házasságok sajátosságai? Vannak szlogenek. Az egyik ilyen, hogy nekünk mintapárként kell élnünk, mert ez része a bizonyságtételnek. Ugyanakkor a nagyon ingergazdag társadalmi, szociális mozgástér mellett nagyon inger szegény a belső intim párkapcsolat. A kapcsolat belső kohéziója ezért lecsökken, mert mind a kettőre hatnak a külső erők, ugyanakkor mintapárként kellene élniük. Néha egészen sajátos felemás igában él a két lelkész, és azt mondja az egyik, nekem ügyem az egyház, de neked nem. A másik azt mondja, én szeretnélek, de te csak szolgálsz. És ebben mindkettő erkölcsileg megerősítve érzi magát. Ilyenkor diszharmonikus a feladatvállalás. Előfordul, hogy az egyik fél diszharmonikus kapcsolatát a gyülekezettel, a másik úgy kompenzálja túl, hogy bezárkózik, megerősítve magát abban a hitben, hogy engem nem szeretnek. És mindketten szenvednek a másiktól. Szó sincs arról, hogy a lelkészek válásának statisztikája drámai lenne ahhoz képest, hogy hányan válnak el. Azt kell mondanunk, hogy mi még mindig jobban állunk. Akár a pár, akár a családterápiának megvannak a korlátai. Ha segítünk a páron, megmaradhat valami az egyénben, ami holnap reaktiválja a már megoldott krízist. A segítő nem pszichoterapeuta, és nincs lehetősége a terápiás közegben egyéni gondok megoldására. Ha segítő hiteles volt előttük, akkor a krízis újabb előfordulásakor visszajönnek. Másik kérdés, hogy hogyan közölje a segítő, ha azt látja, hogy az adott személyiségtípus nem képes házassági kapcsolatban élni. Rengeteg beteg ember van, akivel szakembernek kellene foglalkoznia. Például a szülőkről való leválás akkor kezdődik, amikor az ifjúkorból átlépünk a felnőtt korba. De ez nem történik mindig ilyen könnyen, sokféle variációban végbe mehet. Például a mama szorongatja a lányát, és nem engedi el, és a fiúnak kell átszállnia hozzájuk. Magyarországon 100 kezdő házaspárból 64 kezdi az életét valamelyik szülőnél. Svájcban 100-ból csak 3. Minél tovább marad egy gyerek a szüleinél, annál kisebb az esély, hogy egy külső személy ki tudná szakítani onnan. A szüleinkről történő fizikai leválás során meg kell történnie az elmúlt 20 év értékelésének, átgondolásának, meg kell bocsátani anyánknak, aki elvált az apánktól, Az Egyesült Államokban egy pszichiáter alapított egy intézetet, a Megbocsátás Intézetét, mert azt mondja a pszichiátria, hogy megbocsátás nélkül nem lehet újat kezdeni. Fel kell dolgozni az újat, meg kell bocsátani, mert ha nem bocsátasz meg, a társadalom vered le. Záró műsorszámunként a tavalyi évi csendes hetünkről hallgassanak meg egy előadást, mely a megismerésről és a megértésről szól.
Most János evangéliumából olvasom a mai témánkhoz, amely a megismerés, megértés. János evangélium a 4. fejezetéből hallhatunk egy történetet, Jézus Krisztusnak a találkozását a samáriai asszonnyal. Így hangzik ez a történet. Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítványt szerez és keresztel, mint János, bár maga Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai, elhagyta Júdeát, és elment ismét Galileába. Samárián kellett pedig átmennie, és így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál, az idő dél felé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá: adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta: hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt. Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá. Uram, merítő edényed sincs, a kút is mély. Honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt fiai és jószágai is? Jézus így válaszolt neki. Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Az asszony erre ezt mondta. Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom meríteni. Jézus így szólt hozzá. Menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt. Nincs férjem. Jézus erre ezt mondta. Jól mondtad, hogy férjed nincs, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed. Ebben igazat mondtál. Az asszony ekkor így felelt. Uram, látom, hogy próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták az Istent. Ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt. Higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten lélek, és akik imádját őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így felelt. Tudom, hogy eljön a messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki. Én vagyok az, aki veled beszélek. A történet még folytatódik, sokan biztos, hogy ismerjük is, és tudjuk, hogy mi a vége a történetnek, hogy ennek a városnak a lakói kimennek Jézus Krisztushoz, és amikor őt magát is hallják már, és nem csak ennek az asszonynak a szavait, amelyekkel lelkendezik tulajdonképpen arról, hogy kivel is találkozott ő, akkor ők is elfogadják Jézus Krisztust, tehát hisznek Jézus Krisztusban. Azért olvastam ezt a történetet ehhez a mai témánkhoz, mert nagyon jól szemlélteti azt, hogy milyenek is vagyunk mi igazából emberek. Egyrészt ott van bennünk a megismerés vágya. Tehát, hogy azért szeretném tudni, hogy azok az emberek, akik körülöttem élnek, akikkel én találkozom, milyenek is, kik is ők valójában. Jobban megismerni őket. Ugyanakkor az az erő is hat bennünk, hogy mégiscsak jó dolog úgy elrejtőzni, élni a magam kis életét, és ebbe azért olyan nagyon ne tekintsen bele más. Legyen meg az én kis magánéletem, a kis magánszféránk, ahogy szoktuk mondani, és hát ne kíváncsoskodjanak a körülöttünk lévők, ne kutakodjanak, ne akarjanak rólunk olyan nagyon sok mindent megtudni. Tehát tulajdonképpen ez a két ellentétes erő dolgozik igazából bennünk emberekben. És hogy hogyan figyelhető meg ez itt ebben a történetben? Amely azért egy kicsit más, azt szeretném előre bocsátani, hiszen itt a samáriai asszony, tehát egy ember találkozik Jézus Krisztussal, aki azért egy kicsit több, mint mi vagyunk, hiszen bár emberi testben volt ott, és nyilván ez a samáriai asszony, amikor meglátta őt és elkezdett vele beszélni, akkor egyszerűen még csak egy embernek gondolta őt, tehát úgy indult ez a találkozás, mint két más embernek a találkozása, de hát azért azt tudjuk, hogy ahol Jézus Krisztussal találkoztak emberek, ott általában sokkal több történt, mint amikor csak két, mondjam így, hogy szimpla vagy egyszerű ember találkozik és beszélget együtt. Azért azt az, mégis megfigyelhetjük, hogy ez az asszony hogyan reagál Jézus Krisztusnak a szavaira. Elkezdenek tehát beszélgetni. Elcsodálkozik azon az asszony, hogy ez a férfi megszólítja őt. Nyilván ehhez ismernünk, tudnunk kell azt, mert akkor értjük meg igazán, hogy miért is volt ez különleges, hogyha annak a kornak a viszonyait, hogy férfiak és nők azért akkor nem álltak csak úgy le az utcán, vagy bárhol egymással beszélgetni. Ezért is elcsodálkozik ez az asszony, hogy megszólította őt Jézus. És amikor elkezdtek beszélgetni, biztos, hogy ebben az asszonyban is ott volt a vágy, hogy megismerni egy kicsit jobban, ki is lehet ez az ember. Annál is inkább, mert ahogyan viselkedik, az már eleve feltűnő. Ki lehet vajon ő? Ugyanakkor azt is megfigyelhetjük, hogy ahogy a beszélgetés egyre kezd elmélyülni, úgy húzódik visszafelé és zárkózik be ez az asszony. És amikor már egészen odáig jutnak a beszélgetésben, hogy Jézus Krisztus azt mondja, hogy hívd ide a férjedet, kiderül, hogy már 5 férje volt, és ez a mostani nem is férje már, ezzel már csak úgy együtt élnek, akkor emlékezzünk vissza, hogy hogyan folytatódik a történet. Ez az asszony hirtelen elkezd egészen másról beszélni. Tehát itt jött el az a pillanat, amikor az asszony azt érezte, hogy na jó, de azért most már ne kelljen nekem annyira feltárnom azt, hogy ki is vagyok én, és milyen az én életem, és mi történt velem eddig. És akkor gyorsan felteszi a kérdést, hogy hol is kell Istent imádni. Mert ez egy olyan jó kérdés volt akkor, hogy ez erről jól el lehet vitatkozni, hogy mi itt imádjuk a hegyen, ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben kell imádni, hát akkor beszélgessünk inkább erről, mert ez számomra sokkal egyszerűbb és sokkal kényelmesebb. Hát valahogy így működünk igazából, azért egymás között is, pedig hát az kiderül, hogy ahhoz, hogy igazán megismerhessük egymást, és valakivel kapcsolatba kerülhessünk, ahhoz azért szükséges az, hogy az emberben ott legyen az a készség, hogy igenis meg akarok nyílni. Most nyilván ez nem azt jelenti, hogy mindent elmondok magamról a másiknak, és bárkinek mindent kiteregetek. De egyfajta megnyilásra szükség van. Ahhoz, hogy igazán megismerjük egymást, az is kiderül ebből a történetből is, meg tudjuk a tapasztalatból is, hogy egyáltalán szükség van a kommunikációra, tehát arra, hogy elkezdjünk beszélgetni. Hiszen beszélgetés nélkül nincs kapcsolat. És ha egy picit előre tekintünk is, majd a csoportos beszélgetésekben lehet, hogy ez is előjön, hogy például a házasságokban ez hogyan működik, vagy nem működik. Tudjuk azt, hogy azért ott is ahhoz, hogy a házasság, az a kapcsolat igazán tartalmas, gazdag legyen, ahhoz elmélyült beszélgetésekre van szükség. Tehát nem csak arra a tulajdonképpen felszínességre, hogy megbeszéljük a napi tennivalókat és a napi dolgokat, hanem azért egy kicsit erről, vagy ennél többről is tudjunk igazán beszélgetni. Fontos tehát a kommunikáció, és hogyha tovább gondolkozunk ezen, hogy mit is jelent az, hogy megismerni a másikat, vagy hogy egyáltalán hogyan lehet tényleg közel kerülni egymáshoz, akkor ott, ahogyan már a történettel kapcsolatban jeleztem is, szükséges az, hogy merjek megnyílni a másik előtt. Mert azért ennek van egy bizonyos folyamata. Ha szeretném megérteni a másik embert, akkor tulajdonképpen annak is tudnia kell egy kicsit megnyílni előttem. És hát ez nyilván oda-vissza működik. Viszont, és ez a folyamat következő foka, hogy azért ahhoz, hogy meg tudjak nyílni, vagy ez a másik előttem meg tudjon nyílni, ahhoz bizalmat kell tudnia szavazni. Tehát ennek a másiknak nekem, és fordítva is igaz. Bizalmat viszont leginkább annak tudunk adni, akit azért valamennyire már ismerünk. És ez a harmadik része. És a negyedik pedig ebben a folyamatban, ahhoz, hogy bizalmat tudjunk szavazni, illetve hogy az a másik bízni tudjon bennünk, ahhoz azért meg kell mutatnunk azt, hogy kik is vagyunk valójában. Tehát az olyan embernek, akiről azért többé-kevésbé kiderül, hogy állarcot visel, és egyszer így nyilatkozik, ha máskor mással beszél, akkor úgy nyilatkozik, lehet, hogy ugyanarról a dologról. Tehát akiről nem igazán tudjuk, hogy most valójában bizonyos dolgokról mi a véleménye, hogy igazából ki is ő, annak azt gondolom elég nehéz bizalmat szavazni. Tehát a lényeg valahol itt az, hogy tudnunk kell önmagunkat adni, vagy inkább úgy fogalmaznénk, hogy merni kell, mernünk kell önmagunkat adnunk. És így kerülhetünk aztán igazán annyira közel egymáshoz, hogy tudjuk megérteni is valamilyen szinten azt a másikat. Ez persze azért szokott nehezen működni, mert azt mindegyikünk érzi, hogy ha talán csak egy picit is megnyílök a másik előtt, akkor bizonyos szinten már sebezhetővé válok. És ez az, amit talán legkevésbé merünk felvállalni. Viszont ahhoz, hogy én meg tudjam érteni a másikat, hogy igazi kapcsolat alakuljon ki közöttünk, mégis szükség van erre. Mert hogy a megismerésnek a másik része az a bizonyos empátia, amit én már itt emlegettem a héten, vagyis az, hogy bele tudom élni magam a másik embernek a helyzetébe, a másik embernek a gondolatmenetébe, érzéseibe, illetve hát abba, hogy most ezt a konkrét helyzetet ő hogyan éli meg. És ez az, amit Jézus Krisztusnál nagyon jól megfigyelhetünk, és éppen ezért tőle meg is tanulhatjuk, hiszen ő igazán át tudta érezni mindazoknak a helyzetét, akikkel ő találkozott, és akikkel ő kapcsolatba került. Ezek után még, és ezt megint csak pontokba szedve, gondoljuk egy picit végig azt, hogy mi is lehet az, hogy egyáltalán merjünk megnyílni egymás előtt ennek az akadályai, és így módon eljuthassunk odáig, hogy a másikat valóban megérthessük. Tehát azt is mondhatnám, hogy a megértés akadályai, illetve a nem megfelelő kommunikációnak az okai mik lehetnek. Az első itt, amiről mindenképpen beszélni kell, úgy is lehetne mondani, hogy szégyenlősség, egyfajta szégyenlősség vagy zárkózottság. Tehát ez az, amikor nem merjük magunkat igazán beleadni a kapcsolatokba. És most itt Bonhoeffertől, akiről talán többen is tudjuk, hogy teológus volt, ráadásul mártír teológus, tehát aki annak idején Németországban az életét is odaadta tulajdonképpen, mert kiállt az elvei mellett a nagyon kritikus pillanatokban is. Ő beszélt arról, hogy milyen különös, hogy Isten előtt tulajdonképpen még talán inkább meg tudunk nyílni, mint egymás előtt, és amikor ő a megnyílásra gondolt, akkor arról is beszélt, illetve arra is gondolt, hogy egyáltalán a gyengeségeinkről is, vagy a mulasztásainkról is, vétkeinkről is merjünk beszélni, vagy merjük felvállalni a másik előtt. Lehet, hogy Istennek még elmondjuk imádságban, megvalljuk neki, amikor felismerjük, hogy valamivel megbántottuk őt, de azt, amit pedig ugye az Új Szövetségben olvashatunk, hogy gyakoroljuk egymás előtt is, tehát, hogy jó dolog az, ha van nekem legalább egy olyan lelki testvérem, aki előtt merek beszélni a saját hitharcaimról, a saját küzdelmeimről, gyengeségeimről is. Ez minthogyha nem annyira működne. Nem annyira működne az, hogy a gyülekezetben tényleg így merjük adni saját magunkat ezekkel együtt. Hogy még így énekelni csak-csak tudunk együtt, imádkozni is tudunk azért hálát adni és magasztalni, meg sok minden más tudunk mi még együtt csinálni a gyülekezetben, de amikor arról van szó, hogy bűnvallás, akkor az nem nagyon megy. És azt is hozzáteszi Bonhoeffer, hogy pedig, hogyha erre készek lennénk a gyülekezetben, akkor ott következhetne be ébredés. Igazán. Elgondolkoztató, azt hiszem, mindez, amit Bonhoeffer így ezzel kapcsolatban elmond. A következő, ami a megértés, illetve a nem megfelelő kommunikáció oka lehet, az a kommunikációra, tehát a beszélgetésre fordítható idő vagy lehetőség hiánya. Ez azért izgalmas kérdés, mert mi tényleg sokszor hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy nincs idő. Nincs idő arra se, hogy megálljunk a másikkal pár szót váltani. Nincs idő arra, hogy igazán baráti vagy egyéb kapcsolatainkat ápoljuk, és lehetne tovább folytatni a sort. Nincs idő a gyülekezetben sem eljönni közösségi alkalmakra, mondjuk az istentiszteleten kívül más jellegű, olyan jellegű alkalmakra, ahol jobban megismerhetnénk egymást. Az is olyan érdekes tapasztalat, hogy ha megfigyeljük a gyülekezeteket, és a gyülekezeteken belül azokat a rétegeket, ugye két réteg figyelhető meg igazából ilyen szempontból, hogy istentiszteletek vagy gyülekezeti alkalmak után mennyire sietnek haza, vagy nem sietnek haza. Ezt a saját gyülekezetünkről is tudjuk, hogy vannak, akik alig várják, hogy felállhassanak, szinte bennünket, lelkészeket megelőzve kirohannak a templomból és mennek haza. És van az a másik réteg, akik azért istentisztelet után még ott maradnak, és szót váltanak, beszélgetnek ezzel, azzal, egymással. És a tapasztalat, a megfigyelés az, hogy akik ott maradnak, általában ők azok, akik szolgálatot is vállalnak, és ők azok, akiknek a keresztény élete igazán gyümölcsöző, vagy inkább gyümölcsöző, mint azoké, akik a perifériára kerülnek tulajdonképpen azzal, hogy ők hazarohannak, és így módon saját maguknak sem adnak lehetőséget arra, hogy a többieket megismerhessék, és a többieknek sem arra, hogy velük kapcsolatba kerülhessenek. Ez is elgondolkoztató megfigyelés. A következő, ami a megértésnek akadálya lehet, az a másik megtévesztésére, becsapására irányuló igyekezet. És ezt már érintettem igazából azzal, amikor azt mondtam, hogy ha álarcot viselünk, akkor elég nehezen megy igazi kapcsolatnak a létrehozása. Ennél már csak az a súlyosabb, hogyha valaki saját magát is el tudja hitetni, nem csak a másikat, tehát saját magát is becsapja. De erről most igazából én többet nem is szeretnék beszélni, hanem inkább a következőről, ami a felszínesség. A felszínességgel az a különösen nagy probléma, hogy ennek a terméke lehet a pletyka, ami rettenetesen romboló lehet, és amit én azt gondolom, hogy a gyülekezetben is bizonyos szinten tapasztalunk, hogy amikor tényleg nincs valaki igazán benne a közösségben, de hall valamit, és akkor azt továbbadja, és akkor elferdítve mennek a dolgok, és adott esetben a városba is kikerülnek, és úgy kerülnek ki, hogy annak talán már a fele sem igaz. És az egész gyülekezetnek kárára van a dolog. A következő pont, és ezeket már tényleg csak röviden említeném, elfogultság, előítéletek. Azt hiszem tudjuk, hogy mit kell ezzel alatt érteni, vagy az elhamarkodott ítéletek, az érzéketlenség, az empátia hiánya, a hallgatásra való képtelenség, hiszen a kapcsolatok ápolásának fontos része az is, hogy hallgatni is tudjak. A beszélgetés is, tehát hogy meg tudjam magam osztani igazából a gondolataimat, az érzelmeimet a másikkal, de az is, hogy tudjak hallgatni, tudjak oda hallgatni igazán a másikra, amikor ő beszél. Legyen elég türelmem ehhez. És ne az legyen, hogy két mondat után már arról beszélek, hogy nekem hol fáj, és nekem mi fáj, és az én családomban milyen szörnyű dolgok történnek, és belefolytam a másikba a szót. És hát a utolsóként pedig azt szeretném mondani, hogy a szükséges hajlandóság hiánya. Tehát amikor a hajlandóság sincs ott bennem, hogy szeretnék úgy igazán kapcsolatba kerülni emberekkel, és szeretnék közösségben lenni, és szeretnék hozzájárulni ahhoz, hogy ez a közösség tényleg gazdagodhasson, hogy valóban élő közösség lehessen. Jó lenne ezekről a pontokról a csoportos beszélgetésekben majd úgy egy kicsit részletesebben is beszélgetni, és hát gondolom, hogy azért úgy a saját kis közösségünkkel, gyülekezetünkkel kapcsolatos dolgok is előjöhetnek, és én nagyon remélem, hogy mindez szolgálja azt, hogy valóban jó közösségé formálódhasson a gyülekezetünk is. Kívánok így áldott beszélgetést és áldott délelőttöt mindenkinek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Szívesen látjuk, és egyben hívjuk Önöket templomunkba, mely a Clementis László utca 5-ös szám alatt található itt Budaörsön, nem messze a templom tértől. A rendszeres alkalmainkról és a gyülekezetünkről sok más információt tudhatnak meg honlapunkról, melynek címe www.refbudaors.hu. Várjuk műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket a 415-205-ös telefonszámon és a levelek@refbudaors.hu elektronikus levél címen. Áldás békesség, a viszonthallásra!